A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Hello, hello, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
Jó reggelt.
A Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, ahogy hallhattátok, itt van Jó Zsuzsi.
És itt van Gede Balázs, sziasztok, jó reggelt.
Na, nézzük, október 30-a van, már csak két nap van a hónapból, és fél hét múlt egy perccel, milyen nap van vajon? Szerda.
Szerda.
És akkor így elmondom minden paraméterét a ma reggelnek. Azt is, hogy egész kellemes forgalmi viszonyok között jöttem be, így a budaörsi, meg a pesti alsó rakpart, Erzsébet híd, az úgy nézett ki, bár számíthattam onnan jobbra is, így az őszi szület révén azt hittem, hogy szellősebb lesz. Inkább csak olyan haladós volt, de azért azt nem mondanám, hogy kevesen vagyunk az úton.
Én szerintem egy laza féltengelybe beleszaladtam, mert meg túlsatyacs úton beléztem egy szerintem félig meddig kátyú, de hát nem baj, majd túl leszünk rajta.
Fú, Anna, de borzasztom, akkor hallod azt, hogy és szinte így végig
kellemetlen volt, igen.
Gondolataidon, hogy most mi hogy repett, tör, deformálódott.
Igen, igen, de beértem szerencsére.
Úgy. Jó van, örülünk azért.
Jó, SMS, Viber és WhatsApp számunk szerintem mindenki tudja, de azért az ismétlés kedvéért 0636 98 0 98 0, és akkor...
Olvastam Papa kávé nélkül üzenetét. Képzeld, ugyanebben a cipőben vagyok. Azt mondja, hogy Morgan Freeman kartások nagy a baj, nem jött ki a belerakott kávé alkatrészekből egy rendes lefőzött kávé. Teljesen kétségbe estem, ezért később indultam, és még mondhatok bármit is, fáztam. Amúgy meg nem olyan, bocsánat, nem olyan naon vannak dobozok még. Képzeld el, hogy ugyanígy jártam, hogy rendszeresen kell vízkötleníteni, meg pucolgatni a gépet, én ezt meg is szoktam csinálni, de most valami olyat produkált, én is ugyanez, megtömtem, berreget, zümmögött, ahogy az kell a gombnyomás után, nem jött ki semmi.
Aha. Kapszulás
nem megoldás? Nem kapszulás, az az örlős? Magát beadagolós, csinálós szerkentyű, és így jártam, úgyhogy viszem szervizbe, mert ijedtem, hogy gyorsan megint átmostam egy ilyen vízköves vagy vízkőoldós cucca, hogy ó, hát ezt megoldom, én hát tudom, hogy mi ez a baj. Nem tudom, mert máskor ezt használt, és most nem használ, ugyanúgy nem jön ki.
Igen, én egy ilyen basic csaj vagyok, nekem sima kotyogós van otthon.
Hát most nekem is, mert igen,
az tarcsiba úgy van.
Így van, az persze, van. Egyébként tökre szeretem, nagyon jó presszó kávét főz a mai napig, csak hogyha már ott van a csicsás, akkor használni kell, ugye?
Így van.
Megvettük.
Én annyit reagálnék csak arra, hogy amit írt a hallgató, hogy kicsit fázott, hogy szerintem, ha azt mondjuk, hogy a 40 az új 30, akkor gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a november lesz az új szeptember.
Fú, mert hogy mondasz, tényleg, igen. És az október a régi augusztus, vagy
igen,
nem tudom.
Igen, mert hogy tegnap napközben bármilyen, nem tudom, meglepetésemre felvettem a nagykabátomat, hogy majd milyen jó, és hát gyakorlatilag melegebb lett így kettő igen. perc alatt, és voltak ismerőseim, akik jöttek haza Görögországból, és azt mondják, hogy olyan meleg van Görögországban, mintha augusztus lenne, szóval ott is az évszakhoz képest eléggé meglepő az időjárás.
Igen, de elég nehéz így öltözni.
Igen.
Főleg, hogyha az ember nem csak autóval jár, vagy nem az autóban, hogy kezded a reggelt, amikor ott még hideg van. Igazán akkor van meleg, ha a nap süt, a nap elmegy, akkor megint hűvösebb van. Hát értelemszerűen azért mégiscsak október vége van. Úgyhogy igen, ez okozhat problémát. Ebből aztán jön a következő probléma, hogy jó, meg lehet fázni ilyenkor. Tehát én énekakváltáskor,
én
mindig minimum egyszer beleszaladok valamiben, most is kicsit karcos a hangom.
Ez szóval még jól áll.
Nem tudom ezt ilyen gördülékenyen és simán venni ezeket a fordulatokat.
Na nézzük akkor, hogy kik ünneplik ma a névlapjukat, és miről érdemes megemlékezni így október 30-án. Köszöntjük az Alfonzokat, a Stefániákat, Fanni, Fáni, Kolos, Kolozs.
Hát és az Alfonzák.
Alfonza.
Női megfelelője név, az Alfonza.
Érdekes, nem találkoztam még Alfonza nevű hölgyel.
Hát én se. De Pompóniával esetleg. Nem?
Pompónia.
Olyan,
mint hogyha valami kis állatnév lenne, nem? Tehát, hogy mint a vadászgörényedet, vagy a nem tudom, a kis hörcsögödet.
Pompóniának
elnevezheted, igen. Sokat beszélünk nyilván így az ünnep környékén az október 23-ai eseményekről, illetve magáról november 4-éről, de a köztes időszakokról viszonylag kevesebbet szoktunk említeni, hogy milyen események történtek az 56-os forradalom kapcsán, és ez mondjuk egy elég fontos nap volt, mert hogy 1956-ban ezen a napon hangzott el Kádár János és Nagy Imre beszéde a Magyar Rádióban. Fontos esemény volt még ehhez kapcsolódóan, hogy ezen a napon új alakult a független kisgazdapárt, és Mindszenty József hercegprímás kiszabadult a házi őrizetből. Tehát magának a forradalom eseményeinek tükrében ez a nap ezeket a fontos eseményeket hozta.
Igen, ezt jó, hogy mondod, mert ugye pár hete előzményként is tekinthetően, ugye Rajk Lászlóval foglalkoztunk a Mesél a múltban, ugye, akinek az újratemetése 56. október 6-án tulajdonképpen egy ilyen előzmény, vagy egy ilyen triggerje volt ezeknek a tömeg megmozdulásoknak, uh-huh. Úgyhogy most azért így körbejártuk előtte, utána is.
Igen, és azt hiszem fontos,
hogy... Abszolút, így van.
Hogy azért a köztes eseményeket is adott esetben említsük meg.
1961-ben ezen a napon Novaja Zemlya térségében a Szovjetunió kísérleti hidrogénbomba robbanást hajt végre, ez volt az úgynevezett cárbomba, 50 megatonnás, ez gyakorlatilag még mindig a világ legnagyobb erejű robbanó szerkezeteként jegyzik ezt a bombát.
Biztos? King Jong-un nem jelentkezett meg be?
Hát amiről tudunk, meg amit ki is durrantottak, szerintem ez az. De lehet, hogy valahol van a silókban valami nagyobb cucc is már.
1990-ben volt egy fontos esemény, mert hogy a francia és a brit alagút építők találkoztak. Ez lett ugye, amikor összeért Nagy-Britanniát és Franciaországot összekötő vasúti alagút, a csalagút. Úgyhogy ez egy pozitív, igen, együttműködés volt.
Ennek van évfordulója, ugye ezt rendszeresen megemlékezünk róla minden évben, és minden évben eszünkbe jut, hogy a nyugati tér építése és az ottani Ferdinánd híd a felüljáró. Amit ugye két oldalról indítottak, és hát az nem ért össze.
Az nem ért össze.
Ezt össze kellett gányolni valahogy.
Hát ilyen.
De csak lehet.
Megoldjuk, elvtársak. Diego Maradona, az isteni Diego ma ünnepli születésnapját, 1960-ban született egyébként, és én nem tudom, én nem követem különösebben a sztárfocistáknak az életét, de azt mondjuk tudom, hogy van egy ilyen mondás vele kapcsolatban, hogy nem az én kezem volt, az Isten keze volt.
Így van.
Ugye?
Igen, ott egy kezezős gól, amit nem fújtak be végül is, és hát egy sorsdöntő pillanat volt, igen, az isteni Diego. Átszaladtunk Giuseppe Farinán, aki 1906-ban született ezen a napon, a Forma 1 első világbajnok, képzeld, de tegnap kutakodtam, így próbáltam a Farina szálakat összekötni, hogy mennyiben rokona ő a Pinin Farinának a mi is volt az ő keresztneve, a Pinin ugye az csak a legfiatalabb, legkisebb jelző, és ezeket nem találtam meg, ezeket a rokoni szálakat, de a halálával kapcsolatban olvastam, hogy egy Franciaországba utazott éppen 1966-ban, hogy megnézze a francia nagydíjat, ő már akkor nem indult rajta, már akkor is ugye Monakóban volt a verseny, plusz, hogy dublőrködjön Yves Montandnak a Grand Prix, a Nagy Futam című filmbe, és a Nagy Futamba kezdtem el belenézegetni, de hát 2:10 nem akartam már este ezzel tölteni az időt, mert most csendben itt szunnék, állnék, csorogna a nyálam, és vihetnéd egyedül a műsort, mert nem aludtam ki magam. De eszméletlen, 66-ot írunk a film, Aha. Amikor még bőven van olyan jelenet a mozikban, hogy ülnek a kocsiba, és akkor mögé vetítik, tudod, a
Igen.
Itt olyan kocsikra, ezekre a szivar alakú Forma 1-es autókra szerelt kamerákkal vették föl. Egyébként nagyon sok ilyen jelenet van, hogy hosszasan csak azt látod, hogy megy az autó, kanyarog, és semmi nem történik, csak veszi föl. Én szerintem ez ott lehetett egy ilyen újdonság. Több ilyen kameraállás is van, ilyen felszerelt kamerával, egész közeli az aszfalthoz, tudod, az a sebességélmény növeli. Fú, nagyon klassz kis élmény volt, úgyhogy el is tökéltem, hogy ezt meg fogom nézni majd, amikor lesz 2 óra és 1/4 órám.
Egyébként, ha már ilyen filmélményre váltsz, ahol ilyen nagyon életszerű és valóságosnak tűnő feldolgozások történnek, akkor ajánlom figyelmetbe a Ben Hur bizonyos jeleneteit, ahol szintén ugyanez volt, hogy nagyon realbe vették fel. Mostani, hát a 60, a régi kiadásban, és hogy ott rengeteg baleset is történt, halálesetek is egyébként a forgatáson, mert hogy annyira élesben vették fel ezeket a jeleneteket, igen.
Hát ez kemény.
Merész volt, igen. Jó.
Totti Bort és Judit, még köszöntsük meg.
Igen.
A Hooligans együttes zeneszerzője, gitárosa és a Groove House énekesnője, aki még ma ünnepel, valamint Ungvári Krisztián magyar történészről se feledkezzünk meg, már csak azért is, mert Totti Borral együtt 69-esek, és a 69-esek olyan évjárat te.
Értem.
Érted, ugye?
Igen. Kriszti Törlinten is akkor született az egyik kedvenc modellem. Nem ma született, csak 69-ben, és ez is egy nagyon jó évjárat tényleg, hogyha így a szupermodelleket nézzük. Szijjártó Péter is ünnepli a születésnapját, 1978-ban született, kell-e mondanom, magyar politikus, országgyűlési képviselő, külügyminiszter.
Mindenki ismeri. Jó, szerintem akkor az első zenével megindulunk, hogy aztán egy jót lapszemlézzünk, megnézzük, hogy ki mivel indítja a ma reggelt, vagy mit hozunk át a tegnapi napról, mert azért ott is lettek érdekességek a délutáni sajtóban.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na, mit hoztál, mit láttál?
Hát én a mai lapszemlémnek akár azt a címet is adhattam volna, hogy ejha, #, mi lesz velünk, gyerekek? Tehát így...
Ejha, mi lesz velünk, gyerekek? Na, hát erre kíváncsi
igen,
vagyok
most már. A G7-en találtam egy hírt azzal kapcsolatban, hogy Finnország felfüggesztette a híres babaváró csomag 2026-os tenderét, mivel drámaian csökkent a születések száma. 1938 óta működik egyébként sikeresen a program, és eddig minden gyerek születésénél biztosítottak alapvető kellékeket. Uh-huh. Egészen ugye 23-ban viszont rekord alacsony 1,26-os lett a termékenységi ráta a mérték az országban, ami hát jóval kevesebb igényt jelent a csomagok tekintetében. Egyébként a gyereket vállaló körülbelül 2/3 választja általában ezt a csomagot, a maradék pedig a pénzt, mert hogy egyébként 170 eurót is lehet kapni. Ez nyilván akkor jön csak szóba, amikor már van a családban másik gyerek, megöröklik, stb.
Úgyhogy, de akkor csak a csomagot szüntették, meg a pénzt adják?
Tehát a pénzt azt adják, a csomagnak a tendere tulajdonképpen, ami egy kérdésessé vált. Nagyon sok termék van ebben amúgy, kb. 100-valahány terméket tesznek bele ebbe a babaváró csomagba, és az a helyzet, hogy eddig az első gyereket váró 95%-a mindig a csomagot választotta. Na most csak érdekességként mondom, hogy hogyha megnézzük a termékenységi rátát a 2022-es adatok alapján az Európai Unió vonatkoztatásában, akkor Franciaország áll az élen, vajon miért? A második helyen Románia, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Magyarország a 6., és ezen a listán nagyon alacsonyan szerepelnek a finnek, már a 22-es adatok alapján is, akkor a 19-ek voltak egyébként Görögországgal holt versenyben. Még annyit fűznék hozzá.
De ez egy olyan lista, hogy kifogy el hamarabb, nem? Mert mindenki 2,1 alatt van, ami igen, ugye gyakorlatilag igen, az igen. A reprodukciós ráta, ami van. Még csak szinten tartott, még nincsen gyarapodás, igen. Csak a fogyás.
Igen. Érdekes és egyébként, hogy a lista elején főleg kelet-európai országok vannak.
Uh-huh. Érdekes.
Kis színes a végére, hogy ebben a csomagban egyébként általában tesznek sikosítót és gumiófszert is a babaváró csomagba, felhívva a figyelmet arra, hogy a szoptatás 100%-ban nem véd meg a következő terhességtől.
Jó. Portfolio.hu-t nézegettem, azt láttam, hogy és ezért utaltam tegnap délutánra, mert ez akkor jelent meg, egy új magyar állampapír sorozat, jövő héttől indul a Magyar Állampapír Plusz, hétfőtől értékesítik, és nem változnak a paraméterei, marad az 5 éves futamidő, lépcsős kamatozással, a kamat mértéke pedig 5,75 és 6,75% között mozog majd. Ez pusztán csak azért, nem feltétlenül szoktam ezt hozni a lapszemlébe, de holnap pont jön hozzánk Kuti Ákos, és ugye majd a lejáró irgalmatlan tömegű állampapír, infláció követő állampapírokról fog beszélni, ugye kamatfizetés meg lejárat is lesz.
Igen,
jövő
igen.
Elején ez a nagyon sok ezer milliárd forint fogott megmozdulni. Mindenki ezen pörög, az államadósság kezelő, hogy ne engedje ki ezt a pénzt, mit tud majd felmutatni azoknak, akik finanszírozzák a költségvetést, hogy még állampapírba tegyék ezt a pénzt is ilyen alacsony hozamok mellett. Mások a lepattanót várják, ugye, hogy a befektetési szolgáltató, az ingatlanosok már számolgatják, hogy olyan 1000 milliárd körül landolhat az ingatlanpiacon is. Szóval ez csak ennyiből érdekes, és ezért olloztam ide, hogy lássuk az újonnan induló konstrukcióknak a kamatát. A másik pedig szintén portfolio.hu, azt meg hát csak azért, hogy ugye itt egy picit kiakadtunk ezen, hogy az egészségpénztárakban felgyűlt egyébként sem túl magas összegeket, ami az öngondoskodás része lenne, és illetve nem az egészségpénztárakban, bocsánat, nyugdíj, az önkéntes
nyugdíjpénztár, így van.
Amit
igen.
Most majd föl lehet használni lakásvásárlásra. Mi egyáltalán nem voltunk elragadtatva az ötlettől, és a portfólió ír arról, hogy a változó kamatozásúak is, akik nem hallgattak a jó szóra, hogy fixálják vagy fix kamattal vegyenek fel törlesztőt. Ugye pillanatnyilag a változó kamatozás az adott pillanatban olcsóbb volt, aztán megdrágult, de jött ez a kamatstopp intézmény, amivel megint csak az lehetett érzékelni, hogy aki esetleg kevésbé felelősen dönt, az úgyis ki lesz mosva, ki lesz mentve. Úgyhogy a portfolio.hu lehet az Állambácsi úgyis megment címmel. Tényleg a legkockázatosabb lakáshitel lett a legjobb választás. Kérdéssel indul ez a lap Palkó Pisti billentyűzetéből a ma reggeli egyik vezető.
És ha már itt egy kicsit a magunkat is promózhatom a következő időszakokra nézve, még ebben az órában foglalkozni fogunk egyébként a lakáshitelt minden áron című kérdésünkkel, és azt a témát fogjuk majd körbejárni, hogy a magánnyugdíjpénztárból, illetve az ehhez kapcsolódó csomagból kiknek és miért érdemes belevágniuk egy lakáshit, vagy egyáltalán érdemes-e és kiket fog érinteni. Erről a témáról még fogunk beszélgetni ezen a reggelen hamarosan.
Jó, akkor egyelőre ennyink van, megnézzük, hogy mi történt tegnap a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát olyan nagyon izgalmas kereskedést nem találtam sehol. Bár azért a londoni FTSE-nak a 8%-os esése az olyan emberes, az egy olyan normális napot tükröz, de kezdem a hazaival. A Budapest értéktőzsdén a BUX az 1%-kal tudott emelkedni, ez egy 100 pontos, 102 pontos emelkedés. 74.225 ponton zárt a mutató, és a vezető részvények közül, ami emelkedni tudott, a Richter 4%-kal 10.980-ig, az a MOL 8%-kal 2.626 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal 1102 forintig, és akkor ki lehet találni, hogy melyik vezető részvény nem emelkedett, az OTP volt, 0,5%-os csökkenést könyveltek el a bankpapír befektetői, 18.840 forinton ért ott véget a kereskedés. És hát nézem, hogy a standard kategóriában még mi az, ami érdekes lehet, hát ilyen 0,5-1%, olyan csendes kereskedés volt. Ahogy említettem egyébként Európában is, azért ez a közelgő elnök választás.
Igen, mint hogyha ilyen vihar előtti csend
lenne. Hát egy picit azért ez rányomja a bélyegét azért nagy mozgolódásra, most nyilván vagy nagy téteket senki nem akar helyezni. Egyébként még azon belül, vagy odáig ez a nap lesz nagyon izgalmas, ugye hétfőn beszélgetünk.
Jönnek ki az adatok.
Jön, nagyon ilyen GDP day lesz ez a mai, ugye, megemlékeztünk hétfőn, mert kezdjük mi, majd 9 óra után valamikor, azt hiszem. Igen. A magyar GDP, az eurozónás GDP, az amerikai GDP, az amerikait még megfűszerezi egy-két ilyen inflációs, ez meg az. Úgyhogy adatközlés tekintetében ez a mai nap, ez azért izgalmas lesz. Nem hiszem, hogy csak úgy nyom nélkül szép csendben jönnek ezek a számok, és senki nem fog rá reagálni, de az biztos, hogy a közelgő elnök választás az egy picit így befolyásolja
abszolút
a hangulatot.
Abszolút, itt vagyunk az árnyékában, hogy egy hét múlva lesz a választás.
Így van, egyébként majd jövő héten erről is beszélgetünk, hogy melyik befutónál milyen gazdaságpolitikára lehet számítani. Ugye a Trumpnál az egy ilyen ökölszabály, hogy majd biztos a tarifákhoz nagyon vastagon hozzányúl, adóélénkítés a belföldi gazdaságnak, egyébként ezt már árazza is a dollárpiac, meg a kötvénypiac, egyelőre nagyobb esélyt adva a Trump győzelemnek. Az európai indexek közül, tehát a frankfurti DAX esett 4%-kal, ahogy említettem, a londoni FTSE 8%-del, a párizsi CAC-on 6%-kal, pluszos nem is nagyon látok itt Európában, az oroszok azok nem jól nyomták, 1% körüli emelkedés, a lengyelek 1,7%-kal tudtak menni, amúgy mindenki esett. Aztán a tengeren túlon is volt esőindex, meg emelkedőindex, és végképp vegyes volt a kép, a Dow Jones ugyanis 4%-kal került lejjebb, az S&P 500 az 2%-kal és 8%-kal a Nasdaq, mármint följebb.
Aha.
És még amit néztem, és a Trumphoz kapcsolódik, mert így pont tegnap agyalgattam ezen, meg majdnem írtam egy bejegyzést a csertmáté.hu-ra, de persze elragadtak a napi tervek, úgyhogy megint nem, hogy mennyire a Trump győzelmet árazzák a piacok. Tehát ez a dollárnak ez a relatíve masszív erősödése, a kötvényhozamok emelkedése.
Igen.
Tegnap a Trump média ment 8,5%-ot, ugye a Donald Trump saját...
Igen.
Social média cége.
Igen, és az is nagyon érdekes, még szerintem egy csomó érdekesség van egyébként ebben a kampányban, de például az, hogy mennyire építenek a kripto piacokra, ez valami egészen újszerű szerintem ebben a
igen,
kampányban.
Mert itt is, és nem valószínű lehet összefüggés, de majd ma pont fogunk beszélgetni kriptokról, és az amerikai elnök választás hatásairól, illetve itt is azt fogjuk vizsgálni, melyik elnöknél hogyan muzsikálhatnak, Vidákovics Attila lesz majd a vendégünk ezügyben, és nem véletlen, hogy új csúcs felé közeledik a bitcoin, tehát hogyha azt elhisszük, hogy a Trump győzelmet árazza inkább a piaca, és felsoroltuk, hogy mi mindenben tükröződik ez, akkor tulajdonképpen kézenfekvő, hogy a bitcoin is hasítson, és hát ezt látjuk is a 71 ezer körül.
Nem akarjuk lelőni a point, de azért nyilván vissza fogunk térni majd erre a témára, hogy Donald Trump hogyan viszonyult régen és most ezekhez a kérdésekhez. Ez nagyon érdekes lesz majd annak tükrében megvizsgálni, hogy hogyan alakul a kriptopiac.
És hogy lett ez egy ilyen NFT bajnok Donald Trumpból.
Lassan szerintem jön Andi.
Igen, csak ezt lezárjuk.
Aha.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Yes. És itt van.
Jó reggelt!
Hello.
Ilyen örömet okozok
hát
nektek.
Igen, én már hallottam, hogy nyílik az ajtó.
Több szempontból is örülök, hogy látom, hogy
jó, hogy itt vagy.
Természetesen a szalámi zsemle is. Valahogy
ja, persze, mert meglátsz engem is, tudod, hogy akkor lehet enni.
Persze, ez egy pavlovi. Beindulnak a pavlovi reflexek.
Szalámi is, és az Ács Gábornak meg mindig egy ilyen kis epres joghurt.
Az mindig ki kell kanalazni. Igen. Hát ezek ilyen.
Öreg papák vagytok már.
Köszönjük szépen.
Szokásaitok rabjai.
Na jó, hát akkor meghallgatjuk a híreket, szóval lerandítól utána visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit. Megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt vagyunk Nyúl Zsuzsival.
És Kede Balázsa. Sziasztok, jó reggelt.
És ez a Rádió Café 98.0, de biztos tudjátok, mert hát azért csavartatok ide, hogy hallgassatok minket. Október 30-a van, szerda reggel, 7 óra 7 perc. Elérhetőségünk is van.
Így van, ez a 0636980980, és van friss közlekedési hírünk. T. Kartás írta nekünk, hogy jó reggelt, Kartások. Őszi szünet okán kicsit megváltoztak a reggeli menetek, erre tekintettel csak azt tudom jelenteni, hogy a vonat közlekedés jelenleg akadály és tünetmentes gödés.
Á, a vonatra pattan T. Kartás, biztos kis cica elvitte az autóját valahova, hogy nem tudom, a tavaszi szünetben valami programot találjon a M kartársnak, ugye, a kis kartárs. Oké, van egyéb esetleg?
Toller Andit bizonyos szempontból nekünk megjegyzés egyébként, hogy 6-kor már mondott híreket, most meg kérdezi, hogy talán, kérdezi a hallgató, hogy talán hazament Andi, hogy most ilyen kitörő örömmel üdvözöltük.
Hát... hogy a korai az még az otthoni stúdiójából készül, és úgy küldi be.
Így van.
Nem járt itt, és jött vissza. Most van itt stabilan velünk, és dolgozunk együtt. Oké, akkor ha csak ennyi, akkor megyünk tovább, megnézzük, hogy milyen budapesti infóink vannak.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Az ember el se hiszi, hogy valamiben egyetért a főváros és a kormány.
Igen, igen.
De úgy néz ki, hogy a zöld rendszámos autók parkolását tekintve mégiscsak van egy ilyen konszenzus.
Lesz egy szigorítás ezzel kapcsolatban. Az ingyenes parkolási lehetőségek szűkítésével kapcsolatos egyébként ez az információ, mert hogy a budapesti regisztrációjú teljesen elektromos járművek parkolásának parkolás ugye ingyenes, még a hibridek és a vidéki elektromos rendszámú autók fizetősek lennének, tehát már mint a parkolás.
Tehát csak a budapestiek és csak a full elektromos autókra vonatkozhat, ugye, tehát a vidékről bejáró ilyen, nem tudom, megnövelhető távú kis elektromotoros kamu hibridnek nevezett, vagy kamu elektromosnak nevezett autókkal nem lehet ezeket a helyeket foglalni.
Hát nem tudom, mondjuk akik agglomerációból érkeznek, azok mit fognak szólni ehhez, de hát lényeg az, hogy főváros is, vagy hát nem a lényeg, de hogy tényleg ez egy kiemelendő, hogy ebben a főváros és a kormányzat egyetért, igen.
Aztán, hát ami nagyon fontos, meg aktuális, ugye az talán a temető nyitvatartás, amiről érdemes szót ejteni, megnövelt nyitvatartással állnak rendelkezésre a temetők egészen csütörtöktől, mert hogy ugye
reggel
szokták hangsúlyozni, mondani, hogy aki teheti, vagy akinek nem annyira konkrétan a halottak napján megy, vagy esetleg megteheti előbb, az próbálja csökkenteni ezt a csúcsot, hogyha már csütörtöktől előbb nyitnak, reggel 7-kor és este 8-ig tartanak nyitva a temetők, péntek szombatosan pedig 7:30-tól reggel este 8 óráig van a nyitvatartás.
Igen, ami még talán kiemelendő, meg emlékeztetőként így fontos elmondanunk szerintem, hogy aki teheti tényleg, az ne autóval menjen,
hát
hanem használja
a
közlekedési eszközöket.
Így van.
Igen. Na, hát ha
egy jó trágyaszag? Vagy az már ment
nagyokat? Nem ezzel akartam átkötni. Nem ezzel akartam átkötni, de ha már így belevágtunk, hát akkor mi viccelődtünk egyébként az adás előtt itt ezzel a trágyaszaggal.
Hát, hogy viccelődtünk, dilemmát okozott, hogy majd hogy dolgozzuk fel ugye az Indexen erősebb cikkel, vagy erősebb címmel megjelent információt, mert ők nem köntörfalasztak. A trágyaszagnak egy erősebb verzióját használták a cikkben, mert hogy ilyen szagok terjengenek megint Budapesten. Persze mindenki rohant megint a gyermei malomhoz, vagy tésztagyárhoz, hogy rákérdezzenek, hogy mi újság, ugye, mert ezeket a nyári finom illatokat sokszor az ő egyébként előre bejelentett és időzített trágyázásuk okozza. Most viszont azt mondták, hogy nem ők voltak.
Nem ők voltak, de lesz ilyen. Tehát mondták, ja, de hogy lesz mi ilyen. Most nem, de amúgy majd egy hét múlva jövünk.
Ráadásul ilyen, egy pár nap múlva itt november elején.
De ez legalább korrekt. Tehát, hogy ők felvállalják, elmondják, megteszik, amit lehet. Most én nem tudom, hogy a PR csapat, vagy tényleg így a kommunikációs osztály szempontjában azért elgondolkodnék azon, hogy vajon mennyire márkaépítő az, hogy ezzel szerepelnek a hírekben, hogy augusztusban is, meg októberben is mondjuk ilyen sziasztok, mi voltunk, ennek sziasztok, nem mi voltunk.
Ennek két olvasata van, ugye az egyik rájuk ragadott rágya, a másik pedig, hogy örvendjünk.
Örvendjünk?
Hát persze, hát ugye ez szerves. Ugye a saját völgyeiken a szerves trágyázással gondozzák a növényeket, és abból lesz a mi tésztánk. Tulajdonképpen felfoghatjuk pozitívan a végtermék oldalról.
Jó, igazad van, ez egy nagyon szép hárítás, mentése a dolgnak. Na, egy a lényeg, hogy ugye tegnap terjengett.
De az, hogyha büdös vagy, és rögtön őket hívjuk, az meg nyilván a másik, ahogy egy válságkommunikáció keretében.
Pavlovi reflexként, tudod. Büdös van gyermei. Tehát...
Igen.
Jó, nem, tehát tényleg nem akarjuk ezt így elviccelni, de tényleg elég mókás oldala is van ennek a történetnek. Egyelőre nem lehet tudni, hogy honnan jött ez a szag, és kiterjesztette. Várjuk, hogy valaki felemelje a kezét, tudod, mint szerint az óvban, hogy én voltam.
Igen, és hogyha maszatos, akkor ő volt. Na jó, ezt nem ragózzuk akkor tovább, jó. Tehát egyelőre ilyen szagok vannak, nem tudjuk, hogy miért. Ugye a BKK járataink korábban bejelentették, hogy megszűnnek jegyek, és ilyen lesz a kutyajegy, meg a bringajegy.
Ami egy tök jó dolog egyébként, tehát ez egy pozitívum.
Így van, mert hogy nem úgy szűnik meg, igen, hogy nekik nem lesz együk, és akkor vakarózhatsz, hogy hogyan szállítod a kis állatodat, vagy a bringádat, hanem egész egyszerűen egy közlekedőnek jár egy kutya, meg egy bringa.
Igen, és ez egy szerintem nagyon utasbarát, igen, intézkedés, egyébként pedig illeszkedik abba a tendenciába, hogy megfigyelték, hogy milyen igények vannak az utasok részéről. Persze azt azért ki kell emelnünk, hogy egy kutyára vonatkozik csak ez az ingyenes jegy, nyilván nem minden járatra lehet fölvinni, hanem csak az eddig megjelöltekre, és be kell tartani azokat a szabályokat, tehát szájkosarat kell rátenni, stb. A bringánál ugyanez, tehát nem minden jármű le lehet feltenni, és rögzíteni kell, ahogy felviszed, stb. Szóval vannak, igen, ilyen apróságok, de maga a lépés...
Napi csúcs forgalomba a hetes buszra felszakolni egy bringát, az még nem megy, azt hiszem, ugye?
Igen, inkább. Egyébként lehet, hogy jobban jársz, inkább letekersz, és nem pedig felszakolni egy buszra.
Igen, azon a vonalon simán és kényelmesen el lehet bringázni. Jó, akkor körülbelül ennyi volt, szerintem megint zenélünk egyet, és utána, hogy azt Zsuzsi beharangozta, megnézzük, hogy vajon tényleg minden áron nyakig el kell leadósodnunk, illetve lakáshitelt kell felvennünk bármilyen formában is.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na hát nézzük, igen, Zsuzsi itt felvázolt egy ilyen élethelyzetet. Fiatal pár, ahogy elkezd elmélkedni azon, hogy hogyan vesz lakást, hogyan fog minél nagyobb hitelt magára húzni, és igen, mert, most megoldani ezt a lakáshelyzetet.
Igen, mert képzeljük el azt a helyzetet, hogy nem ment férjhez a Kati, nem nősült meg a Sanyi, laknak mind a ketten egy albérletben, és a család azon gondolkodik egy vasárnapi húsleves után, hogy hát a gyereknek hogy oldjuk meg, érted, a lakás problémáit, és azért rajzolódik ki egyébként ennyire határozottan a kép előttem, mert hogy olyan szabályozások jelennek most meg, tehát nem akarom elbagatelizálni a dolgot, amik abszolút ráillenek erre a célcsoportra.
Erre a szitura.
Így van, erre a szitura, úgyhogy ezt fogjuk most megbeszélni majd. Itt van velünk a vonalban Nagy László Nándor pénzügyi újságíró. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Szia! Na, nagyon sokféle ösztönzőt, szinte hetente jön valami, ugye az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználásotok, ez a dupla családi adókedvezmény, a THM plafon változása. Így összességében, hogyha ezekre ránézünk, akkor neked mi a véleményed erről? Mennyire fogja ez élénkíteni a lakáspiacot, a lakáshitel felvételi kedvet, elérje a célját ez a rengeteg intézkedés?
Vannak olyan lépések, amelyek azt mondjuk, hogy előre fele mutathatnak, tehát valamilyen módon próbáljuk tényleg elindítani ezt a lakáshitelezést, bár önmagában egyébként annyira nem kell már lökni rajta, hiszen azért újra előjöttek ezek a 100 milliárd forint fölötti havi kibocsátások, de valóban abból a szempontból kell élénkíteni, hogy az ingatlan piac az eléggé faramúci képet mutat. Soha nem volt még ennyire kevés a kiadott lakásépítési engedélyek száma, legalábbis ilyen másfél évtizedes távba visszamenőleg. Tehát egész egyszerűen arra van szükség, hogyha a lakás mobilitást egy kicsit növelni szeretnénk, akkor értelemszerűen új lakásokra van szükség. Valamilyen szinten ebben az irányban mozdulnak ezek a szabályozások. De azért a jó kinéző szabályozásnak sem mindig néz ki úgy, hogy abból sok szépet és sok jót lehet csinálni. Ha a mostani legutóbbi két szabályozásra gondolunk, bár azóta megjelent például az, hogy a lakástakarékpénztár például üdülőre is lehet fordítani, tehát minden nap valóban van valami, de most ugye beszélünk erről, hogy a hitelfedezeti limitet megváltoztatták a modern új lakásoknál, a zöld kategóriában tartozó új lakások esetében a korábbi 80% helyett 90%-áig a lakás értékének 90%-áig adósodhatunk el. Ez egyik ilyen szabályozás, a másik pedig az, hogy ugyanezeknek a modern, zöld, energiatakarékos lakásoknak az esetében teljesen jövedelemtől függően 60%-ig lehet
fölvenni. A szabályozásban benne van, és szerintem erre térjünk ki, hogy ugye 50 millió forintig él ez a fajta hitelfelvételi lehetőség, és 1 millió forint négyzetméter alatti árban határozták meg. Szerinted ez mennyire életszerű, hogy mondjuk akár Budapesten, vagy nagyvárosokban ezt igénybe lehet venni? Mert nyilvánvalóan, amikor megjelenik egy ilyen csomag, akkor azonnal a lakáspiac, az ingatlan piac az reagál ezekre a helyzetekre, és mindig egyfajta árnövekedés indul el.
Én azt gondolom, hogy itt ebben én nem látom az 1 millió forintost, ezt a legutóbbi az MNB-ben nincs ilyen.
Tehát ez csak mondom neked, új... hogy volt egy ilyen kitétel is, igen.
Jó, szerintem ez egy másik szabályozásban volt benne, ez a most nem készültem, de mindegy. Szóval, hogy az 1 millió forintos új lakás sokra való behúzása, ez valamilyen szinten az ingatlan piacon az árak elszállását próbálja mérsékelni. Uh-huh. Ez egyébként az 5%-os THM-nél volt szerintem ez a szabályozás benne. Amikor azt mondták, hogy az 5%-os THM-nél legyen egy ilyen javaslat, de ez még nem jogszabály, nem öltött jogszabályi formát. A mostani MNB-s javaslatban nincsen ilyen mértékegység, de egyébként, ha elkezdünk ebbe belemenni egy picit, akkor hogy azért lássuk, hogy mit jelent ez a szabályozás. Ez azt jelenti, hogy egy átlagbérrel, nettó átlagbérrel, ami 418 ezer forint, ezzel a korábbi években, tehát a korábbi szabályozás szerint 209 ezer forintig tudtunk volna eladósodni, és ezzel egy 24,8 millió forintos hitelre lettünk volna alkalmasak. Ha ezt a mértéket fölemelik 20%-kal, ez 29,7 millió forintos hitel tudunk fölvenni egy átlagbérrel. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ebből a legjobb esetben is 30-37 millió forintos lakásértéket lehet kapni. Tehát pontosan jól mutatja ezt, hogy önmagában ez tehát az átlagbérrel ezt nem fogjuk tudni kivisztánszerezni, hiszen ennyiért nem fogunk kapni egy normális lakást, arról nem beszélve, amit ti is említettetek, hogy az új lakásoknak az értéke azért sokkal magasabb. És akkor menjünk tovább egy kicsit ebben a történetben, tehát önmagában az, hogy a jövedelemarányos törlesztő részlet mutató az följebb mehet, ez önmagában egyébként eddig is így volt, ugye 500 ezer forint fölött, vagy 600 ezer forint fölött ez a 60% eddig is élt. Uh-huh. Tehát ugye ha én nettó 600 ezer forintot tudtam igazolni a pénzintézetnek, akkor ő ezt a pénzt adatta. Önmagában egyébként ez a 600 ezer forintos nettó kereset, bár sokan lehet, hogy ezért meg fognak ölni, ez önmagában már nem egy ilyen nagyon megugorhatatlan, ha adóstársal megyünk, akkor szinte meg bizonyosan megugorható ez a 600 ezer forintos szint. Tehát én ebben a mostani szabályozatban nem látok túlságosan nagy engedményt. A másik lehetőség ez a lakáshitel összegének, vagy a lakásértékének a 90%-ra emelése. Ez pedig a mostani gyakorlat szerint van megnézve szintén egy olyan kedvezmény, amellyel valóban lehet élni, de eddig is volt ez lehetőség, ugye a fiatal lakások, fiatal családoknak van lehetőségük, a fiataloknak eddig is lehetett ezt a 10%-os önerővel lakást felvenni, ami egyébként például a babaváróból is be lehetett ezt törleszteni, tehát lényegében a fiatal családoknak eddig lehetőség volt teljesen hitelből vásárolni. De hogy ez mennyire volt kelendő, az MNB adatai szerint idén júniusban, ez az utolsó ilyen adatól az LTV-t, tehát a lakásértékéhez hitelfedezeti mutatót mérték, 3,14%-a volt a lakásoknak az, ami az eddigi szabályozás szerint, tehát a 80%-os mérték fölött volt, tehát ez az, ami a fiatal családok vették igénybe, ez 3,14%, hogy értsük, 127 milliárd forintot folyosítottak abban a hónapban, júniusban a pénzintézetek, ebből 4 milliárd forint volt az, amelyet 80% fölötti hitelfedezeti értékként
adtak ki. Jelentős az arány.
Igen, mert hogy az emberek azért pontosan abban gondolkodnak, hogy valamilyen szinten szeretnének megvásárolni a lakást, és ahogy említettük, azért a jövedelemből, ha tudok, tehát a hitelt egyszerűen nem tudom olyan magasra sófolni, hogy érdemben tudjon segíteni, mert a 90%-os hitelezettséghez azért jelentős összegű saját erőre, tehát jövedelemre van szükség, amivel engedik ezt a magasabb összeget, de hogy azért egyre jobban nő az a kitettség, hogy mennyivel veszünk föl hitelt, az azért jól mutatja, hogy az elmúlt 6 hónap átlagában, egy évvel ezelőtt, tehát 2023 júliusában az 50% fölötti hitelarány, tehát amikor a lakás megvásárlásának azért a lakás értékének több mint 50%-át fizették ki az ügyfelek hitelből, ez az arány 43,8% volt, ez idén júniusban már 53,6%. És az életkori befolyásoltság is jól látszik. Idén júniusban 50% fölötti hitelarányjal a 18-30 évesek 63%-a vásárolt lakást.
Világos. Igen. Csak arra akarnék kiukadni, hogyha ezek, ugye mondod, hogy már részben jelenlévő megoldások, meg hogy nem annyira nagy differenciát jelent, ez milyen hatást hozhat a piacra, vagy mennyire élénkítheti ez, úgymond, és most csak ezekről beszélünk, tehát most már ne is kutyoljuk bele az önkéntes nyugdíjpénztárat, meg a lejáró állampapírokat, ugye, mert az ingatlanosok most mindenféléket számolnak, hogy milyen hatással lesz az ingatlanpiacra, csak pusztán ezek az ösztönzők így önmagukba véve lesz szemmel látható hatása a hitelpiacra és a lakáspiacra?
Azt gondolom, hogy ezek mind inkább olyan impulzusok, amelyek nem is feltétlenül a hitelfelvételhez segítik, hanem például ahhoz, hogy valóban elinduljanak ezek az új lakásprojektek, mert hogy egyébként a fizetőképes kereslet valószínűleg azokra az új lakásokra megvan. Nem feltétlenül az a kérdés egyébként, hogy a jövedelmem 60%-át engedik rákölteni, bár egy nagyon-nagyon magas összegű ingatlannál ez sokat fog számítani, de értelemszerűen ott nem az átlagbérbe kell gondolkodnunk. Tehát akinek magas jövedelme van és szeretne megvenni egy új építési lakást, annak valószínűleg ez a 50-ről standardben 60%-ra emelt mutató nem fog segíteni, hiszen ő eddig is túl volt ezen azon a jövedelem szinten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek most konkrétan inkább csak egy ilyen, most hülye hangzik, de gazdaságpolitikai szintje van. Egész egyszerűen a mai lakásárak mellett ezek a lépések nem jelentenek érdemben óriás nagy lépést. A másik része az, hogy az eladósodottság, tehát hogy a lakás értékének a szintjére emeljük a hitelt. Ez abból a szempontból viszont magint ugyan, hogy az új lakások építése fele vihet, hiszen ez biztos, hogy úgy látható, hogy egy most a fölépülő új lakás, ami energiatakarékos, ennek az értéke sokkal tovább tartós lehet, ezért nem jelent többletkockázatot a bankok számára, hogy ezt akár a ingatlan értékének a 90%-ig biztosítsák, és fontos mondani, hogy az ingatlan érték az nem a forgalmi értékét jelenti. Tehát nem azon az összeg, nem azt az összeget jelenti, amennyiért mi megvesszük, hanem annak van egy ilyen diszkontált értéke, és annak a 90%-áról beszélünk, bár ez egy pont az új lakásoknál viszonylag közel van. de hogy az adósok hajlandók lesznek-e belemenni abba, hogy ilyen magas összegű hitelt vállaljanak, ez megint egy kérdés, ezért mondom azt, hogy az országban jelenleg 60% alatt van a hitel, tehát az 50% fölötti hitelezettségi arány.
Én csak zárójelben teszem hozzá, és lezárásképpen egyébként ezt a megjegyzést, amit egy hallgató is írt, hogy 90%-ig eladósodni, kérdezi Bolondit, mindenki, írja ő. A 2008-as hitelválság egyik oka, ez volt a túlzott eladósodás.
Nem egészen.
Nem egészen, de benne volt azért az is, hogy kicsit túlvállalták magukat a hazai háztartások.
Hát ott ugye az volt a probléma, és ez nem Magyarországon volt azért jellemző, hogy ott ugye azt mondták, hogy az ingatlanok értéke folyamatosan növekedett. Fog, és ezért már úgy adták a hitelt, hogy az ingatlan jelenkori értékenek a 120-130%-át
is megelőlegezve egy jövőbeni áremelkedést, hogy majd így a fedezet van, alá megy a hitelnek, szóval ott egy kicsit elharapozott jobban az elmebaj. Okay,
ezért lőttek a hitelfék szabályok, igen.
Így van, így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Sziasztok.
Szia.
Nagy László Nándor pénzügyi újságíróval néztük át, hogy milyen hatásai lehetnek a legújabb lakásvásárlás ösztönző és hitelfelvételre buzdító rendelkezéseknek.
Sok lehetőség van, mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója
ér. Ez egy nagyon jó tanács, így is van.
Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Milles reggeli.
Na hát, kicsit nem is váltunk témát, a pénzügyeknél maradunk. Igen, annyiban váltunk, hogy a nyakig eladósodottságtól most a kicsit a másik oldalra fogunk átbillenni, és a takarékosságról fogunk beszélgetni.
Itt van vendégünk, Merényi Zsuzsa, a Pénzmúzeum tartalomfejlesztési szakértője. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk a stúdióban.
Szép reggelt kívánunk.
Hallgatókat.
Takarékosság világnapja október 31-e, nem is tudom, már egy jó pár éve.
Száz éve.
Ez a kerek századék?
Igen.
Hú, hát ez egy nagyon klassz évforduló akkor. Na hát akkor nézzük meg, hogyan tudjuk ezt méltóan ünnepelni, vagy a pénzmúzeumban milyen események köthetők ehhez.
Először egy verssel kezdeném, legyen ez egy olyan huncut vers, amit szabad kitalálni a szerzőt, az a cím, hogy takarékosság. Akármiképp csűrjük, csavarjuk, szép, aki gazdálkodni tud. Ilyennek aztán az adósság nem köt nyakába háborút. Nem szurkol, ha bizonyos utcán világos nappal menni kell, hegyként tekinthet jobbra-balra, találkozzék akárkivel. Nem mondja, amidőn javában cseng a kocsmában a pohár, barátim, megbocsátsatok, de mennem kell, otthon munka vár, s a többi. Szóval mától fogva takarékos fiú leszek, minden garast úgy megbecsülök, miként apám a jó öreg. Hely csak, hogy én az efféléket mindig pénzfogytán fogadom, s amint pénzem jön, akkor ismét hegyen völgyön lakodalom.
Dolgok sosem változnak.
Nem, abszolút, ne lőjük le, szerintem bízzuk a hallgatókra. 0-36-980-980, akinek mi a tipje, hogy ki lehetett a szerző.
Minden esetre az irodalom történészek azon vitatkoznak, hogy a szerző saját attitűdöt mutatott be, vagy pedig egy korabeli tipikust.
Igen, ezért is mondtam, hogy a dolgok sosem változnak, mert hogy valahogy mindig ott van a látóterünkben az, hogy az amikor elkezdünk takarékoskodni, és nincs megfelelő edukációnk, akkor mindig akkor jövünk rá, amikor pénzszűkében vagyunk, hogy lehet, hogy előre kellett volna gondolkodnunk. És ebben például nagyon sokat segít a Pénzmúzeum edukációs programja.
Igen, hát van egy jó tanács, hogy akkor takarékoskodj, amikor van miből, tehát a viszonylagos bőség idején kell arra gondolni, hogy esetleg szűkösség jön, vagy egy távolabbi célt szeretnénk megvalósítani, és valóban a Pénzmúzeum 31-én a családokat várja szeretettel. Nyílt napunk van ma is, holnap is, és ez azt jelenti, hogy regisztráció nélkül lehet a programjainkra jönni. Délelőtt a mi múzeumpedagógusaink állítottak össze a gasztronómia jegyében, mert hogy a Múzeumok Közi Fesztiváljának gasztronómia téma, tehát az élelmiszer vásárlás fogyasztás témában van egy olyan kérdésünk, hogy olcsó húsnak híg a leve, és ennek a kulcsszavai a bevásárló lista, az akciós termékek, és az egységárfigyelés, de van két szakmai vendégünk is, a pénziránytó alapítvány 4-8 éves gyerekeknek az öngondoskodás és a takarékosság témában egy célpiramis építést tesz lehetővé építőkockákkal, és van még egy szakmai vendégünk, a Humusz Szövetség alelnöke Szabó György fog a 10 lépés a hulladékmentes gazdálkodás felé.
Tehát ezek nagyon klassz témák.
Így van, több korosztálynak, és valóban próbáljuk fókuszba tenni ezt a témát.
Ez a célpiramis építés, ez miket fogalmaz meg, vagy mi a lényeg? Tehát a srácokra van bízva, hogy adott, nem tudom, pénz, keret, tehát mire mit szánnának? Vagy nyilván nem egy ilyen maszlói piramist elképzelni.
Építőkockákat kell, és bizonyos fogalmakat fognak, vagy lehetséges cselekvéseket összerakni, ami foglalkozik a takarékossággal és az öngondoskodással, tehát bizonyos megtakarítási formákkal is.
Világos.
Nagyon széles az a korcsoport, korosztály, akiket megcéloznak ezekkel a programokkal.
Igen, hát őszi szünet van, tehát mindenképpen szeretnénk a családokat behívni, és 9 és 17 óra között szeretettel várjuk nagyszülőket, szülőket, gyerekekkel, és a sok szellemi munka után pedig, vagy mellett kínálunk kézműves foglalkozásokat is.
Mennyire népszerűek ez a srácok körében? Az egy dolog, hogy fülön fogja anyuka, apuka, hogy most elmegyünk, megnézzük, lehet, hogy valami aranyrúd, meg ilyesmivel be is lehet csalni őket, ugye? De mennyire köti le őket ez a fajta tartalom, vagy ez a fajta cselekvés?
Nagyon-nagyon szeretik a pénzmúzeumot a gyerekek. Uh-huh. Tehát beszippantja őket, különösen a 10 éves korosztály, ugye a digitális világ üzeneteit szívesen veszi, de mi direkt kiegészítjük olyasmi cselekvésekkel, játékokkal, ami hát a más fiatalabbakat is, meg akár az idősebbeket is munkára fogja.
Azt lehet tudni, hogy esetleg azért szeretik, azért tetszik, mert már otthon azért van egy kis alapozás, tehát olyan típusú családok érkeznek, vagy olyan gyerekek, akik már látják a jó példákat, vagy levehető az, hogy néha itt szembesülnek olyan dolgokkal, amit...
Szerintem mind a kettő előfordul, tehát látok nagyon tudatos szülőket és nagyszülőket, akik ülnek a gyerek mellett, és együtt fedezik fel a játékainkat, és vannak idegenkedők, akik aztán feloldódnak ebben a közegben, mert tényleg széles a választék, sok mindent találunk ki annak érdekében, hogy többféle igényt kielégítsünk.
Szerintem ez nagyon fontos egyébként, hogy már gyerekkorban elkezdjünk beszélgetni a pénzről, a pénzértékéről, mármint nem csak, hogy arról, hogy mire költjük, hanem hogy mire nem költjük el, és hogy miért jó, hogyha van, és hogy ez a fajta hozzáállás nem csak a viselkedésünkben jelenik meg, mint szülő, hogy én hogyan bánok a pénzzel, hanem már, hogy egy egyszerű példában, hogy azt a csokit most nem vesszük meg nem hármat választunk, csak kettőt, tehát szerintem itt kezdődik.
Igen, pont ez jutott eszembe az élelmiszer tematikánál, hogy azért, mert most olcsóbb, nem biztos,
igen,
megvesszük,
nem biztos,
megnézzük,
hogy kell-e.
Kell-e.
Pontosan.
Uh-huh. És hogyha ezt már elkezdjük, bocsánat, időben a gyerekekbe elültetni, akkor ez gyönyörűen akár felnőtt korba is tovább vihető tudatos gondolkodás.
Egy bevásárlás, kézesettanulmány, uh-huh. hogy mit miért csinálok, uh-huh. tehát uh-huh. együtt megyünk, miért azt választom, hogyan döntök, ha azonosak vannak, ha az akcióval mit kezdek, kell ez nekünk, pusztán azért, mert csökkent az
ára. A csomagolással, a szállítással, elveszek egy dobozt, abba viszem, vagy veszek egy nejlonzat.
Így van, igen, otthon készítjük el. Tehát ezt mondom, mint egy eset tanulmány végig kísérhető.
És tényleg játékos, hogyha belegondolunk, hogy gyerekeknek ez egy játék.
Persze.
Hogy elmegyünk anyával, utána már.
Meg aztán arról beszélni, hogy mivel fizetek és hogyan fizetek, és nem a falból jön a pénz. Tehát anya akkor megdolgozik azért, hogy az a kártya, igen, vagy a telefon.
Az első, amit meg kell tanítani, mert először a gyerek azt hiszi, hogy az csak úgy van.
Igen.
Ezekben a programokban a hétvégi ünnepi, vagy az ünnepi hétvége az hogyan zavar be esetleg, vagy hogyan változik a nyitvatartás, mennyiben mondjuk az első?
Egyedül a Mindenszentek napja az árt, de szombat, vasárnap is nyitott napunk van, tehát nyitva vagyunk. Ott viszont már regisztráció szükséges, és hát, hogyha a program választékot mondanám, akkor ugye 100 éves a Nemzeti Bank is, nem csak ez, igen, a bizonyos történet, hogy takarékoskodjunk, és két olyan filmünk is van, amivel szeretettel várjuk az idősebbeket. Az egyik az alapításról szól, a másik pedig az aranyvonat története.
Aha. Hú, nagyon, nagyon jó kis programok ezek. Hát mi nagyon javasoljuk mindenkinek, hogy tegyen egy kört a pénzmúzeumba, és igen, hát ennek meg a szervezés lebonyolításhoz sok sikert.
Ne maradjon a levegőbe, szerintem, ha nem fejtettük meg, hogy kitől ja,
tényleg,
származott
tényleg,
az
hallgatók,
az... Nem írt, nem írták, sajnos nem kaptunk is.
Jó öreg.
Ott próbáltam kapizsgálni, igen, hogy az
és
lehet.
És 180 éves a vers. Tehát Petőfi írta.
Ó, érdekes, pedig még a stílusa sem igen, árulkodott. Igen. Valami most már így utólag, persze.
A kocsma is ott
jó,
van.
A kocsma, az igen, az egy közös nevező, igen. Na, hát nagyon szépen köszönjük ezt, és tényleg sok sikert a programokhoz és a lebonyolításhoz. Berenyi Zsuzsa járt itt nálunk, ő volt a vendégünk, a Pénzmúzeum tartalomfejlesztési szakértője.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Ahogy belangoztuk, a kriptós témánk is van, ugye közeledik az elnökválasztás az Egyesült Államokban jövő héten. Szerdára esik a
jövő szerda, igen, igen. Egy hét múlva ilyenkor már okosabbak leszünk.
Abszolút, igen. És ez nem hagyja hidegen a kriptópiacot sem, sőt, a jelöltek különböző álláspontja vagy hozzáállása a kriptókhoz az igenis számítani, vagy számít majd abban, hogy hogyan folytatódnak itt esetleg az árak alakulása. Vidákovics Attila van itt velünk a stúdióban, a blokklánc és kriptoszakértő, a D-Labs Kft. Alapítója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát az már egy ilyen ökölszabály, szerintem már mindenki tudja, mert a Csabból is ezt fogjuk, hogy Trump kriptópárti lett, mondjuk úgy.
Igen, meglepetésszerűen hatalmas intenzitással állt oda a kriptoszektor elé, és mondta el a nagy terveit, és hogy mennyire fontosnak tartja nemzetgazdasági szempontból, filozófiai szempontból, úgyhogy egyébként azt muszáj elmondani, hogy egy nagyon felkészült hátterű kommunikációja van ezzel a kapcsolatban, tehát jól tudja, hogy kell megszólítani ezt a közösséget, ami azért nem egy jelentéktelen szavazótábort jelent, mert majdnem. A legfrissebb kutatások szerint az amerikai lakosság 19%-a tart kriptót.
Hát ez nagyon sok, az 80 millió ember.
Az nagyon sok ember, az egy komoly szavazóbázis, és az abból lehet következtetni, hogyha valaki tart kriptót, mert azért ennek van egy filozófiai oldala, tényleg van egy kulturális oldala annak, hogyha valaki kriptót tart, tehát valószínűleg valamilyen érzelmek, tervek és jövőkép köti azokat, akik ezt tartják. Viszonylag jól targetálható, hogy iskolázottságba, korosztályba, munkahely szerint, tehát nagyon jól meghatározható, azért lehet ott olyan csoportokat találni végzettség szerint és különböző kategóriák szerint, ahol a lakosságnak, tehát abban a targetbe a lakosságnak a több mint 50%-a tartja, úgyhogy jól lehet kommunikálni feléjük.
Lehet, hogy egyébként ez okozta, ez a mind gazdasági érv, amit elmondasz, meg a szavazók megszólítása azt, hogy ekkora fordulatot tett a szemléletében, 180 fokos fordulatot.
Igen,
2019-ben fokos... teljesen más, hogy nyilatkozott.
Vagy az üzletember jött elő belőle, és látta ezt, meg egyszer az elnök jelölt is, tehát ezt a nagy bázist is látta, meg azt is, hogy azért ebbe van pénz.
Az amerikai kriptósok azért tartják hitelesnek Donald Trumpot, mert akkor, amikor szemben állt azokkal a véleményekkel, mint ami mellett ma áll, akkor túl sok figyelmet nem fordított a kriptókra, voltak negatív megjegyzései, viszonylag rendszeresen voltak, de ezeknek nem volt nagy súlya, és nem volt szakmailag alátámasztva. A mostani felkészültsége az viszont azt mutatja, hogy nagyon sokat foglalkoztak ott a csapatán belül ezzel a témával, úgyhogy teljesen átlátják, hogy miről van szó. Egyébként nemzetgazdasági szempontból igenis van jelentősége az USA gazdaságának, hogy ezek a vállalkozások elmennek az országból, vagy oda költöznek. Ugyanis itt most már éves dollár milliárdos forgalmú cégekről beszélünk. Vannak olyan nagyobb cégek, amik több ezer embert foglalkoztatnak, és azért a technológia az mindig az innovációt hozza magával. Ez a technológia nagyon sok ponton kapcsolódik a mesterséges intelligenciához. Ezeket elzavarni az USA-ból, az nem feltétlenül okos döntés, míg mondjuk Hongkong és Szingapúr egy nagyon világos, ugyan szigorú, de nagyon világos és nagyon egyértelmű szabályozással próbálja odacsalni a legprofibb cégeket.
Viszont aki el lesz zavarva Trump ígérete szerint, az az SEC-nek, aki elég sokat akadékoskodott a prompt crypto ETF-ek engedélyeztetésén.
Igen, Gary Gensler nagyon sok ponton került kellemetlen helyzetbe a kriptokhoz való hozzáállásuk miatt. Ugye az egyik legnagyobb, nem, a legnagyobb kriptós csalása, történelem legnagyobb kriptós csalása, az az FTX tőzsde csalás volt, amiről kiderült, hogy nem félrecsúsztak a dolgok, hanem ott effektíve csaltak, és nagyon sok-sok milliárd dollárt loptak el a felhasználóktól. Ugye az ő működését engedték, mindenhol átcsúszott, neki lehetett haladni, a többieket gáncsolták, és a FTX botránynál kiderült, hogy ott semmi nem volt rendben, akkor sem, amikor a tőzsdefelügyelet kint volt ellenőrizni, és lejegyzőkönyvezték, hogy rendbe találtak mindent. Onnantól kezdve egy őrület indult be, és nagyon nehezen megmagyarázható lépéseket tettek a tőzsdefelügyeletnél, tehát két teljesen azonos célú és pénzügyi jogi szempontból hasonló működésű projektet a skála két oldalára helyeztek el, tehát az egyik az értékpapírnak lett minősítve, a másik meg szoftvernek, mármint amikor a kriptoeszközét kell eladni, egy teljesen más szabályok vonatkoznak rá. Ezeket nem is tudta megvédeni Gary Gensler. Ezeket a döntéseket.
Visszatérve még egy kicsit a kampányra, mekkora szerepet játszik a kriptovaluta a kampány finanszírozásban és a választási adománygyűjtésben?
Meglepően erős. Mai napra vonatkozó friss adataim nincsenek, körülbelül ilyen másfél-két hónapos adataim vannak, akkor a kriptoszektor volt abban a pillanatban a második legnagyobb adományozó, tehát itt sok millió dolláros adományokról van szó, mind a két oldal irányába.
És tehát nem köteleződnek el, hanem mind a két kampányt.
Mind a két irányba. Ez beszédes, hogy melyik szereplő hova húz, viszont nem lehet azt mondani, hogy támogatás szempontjából a szektor az egyértelműen Trumpot támogatná. Az akkori adatok szerint ez körülbelül egységes volt, tehát körülbelül egyforma súllyal játszottak szerepet.
Az még egy érdekes felvetés a Trumpnak, és nyilván az árat sem hagyná érintetlen, hogyha az a bizonyos stratégiai tartalék, amit időnként megpendít, annak a létrehozása realitássá válna, annak mi az esélye? Vagy miről van itt szó egyáltalán? Mert gondolom, ő nem a Fed nevében beszél, hogy majd a Fed fog tartalékolni kriptóba, tehát ez valami más jellegű dolog.
Igen, nem a Fed nevében beszél, nem tudom megítélni, hogy mekkora a realitása, én egy kicsit távolinak érzem.
Aha.
Erről nem merek határozottan nyilatkozni.
Tehát ez már inkább csak üzenet a kriptótársadalomnak.
Igen, azt gondolom, hogy ezzel aztán...
Ebben is gondolkodunk típusú.
Ezzel aztán egy hatalmas kriptós szívet rakott ki azon a konferencián, ahol ezzel zárta a gondolatait.
A nemzetközi szinterekre egyébként, hogyha tegyük fel, hogy Donald Trump fogja nyerni a választásokat, akkor a kriptó fejlődésére, hatására milyen tendenciák várhatók?
Én azt gondolom, hogy az ő esetében most tényleg lehet arra számítani, hogy a cégek viszonylag záros határidőn belül valamilyen rendezett körülmények között tudnak engedélyeket szerezni, tehát világos lesz, hogy mire, hogy kell, és mire lehet, és mire nem lehet működési engedélyt kapni. Nagyon sok szereplő, köztük mi is, nagyon várjuk, hogy betehessük a lábunkat az amerikai piacra, erre most semmi esélyünk nincsen, habár Texas államban vannak olyan fórumok, ahol Texas államban lehet előre kommunikálni. Mi is felvettük velük a kapcsolatot, nagyon segítőkészek, de nem tudunk elindulni, és hát nem csak mi vagyunk, hanem szerintem még sok tízezer ilyen vállalkozás van, mint a miénk, és nálunk sokkal nagyobbak. Hatalmas piac az USA piaca.
Oké, azt nem kérdezem, hogy kit valószínűsítesz befutónak, mert senki nem tudja fejfejmelet haladni, hogy kit látnál szívesen az elnöki székbe, azt viszont gyanítom.
Hát rövid távon biztos, hogy... Tehát rövid távon nem biztos, tehát politikában biztos, hogy nem lehet mondani, de azért nagyon valószínű, hogy a kriptoszektornak rövid távon Donald Trump kedvez. Hosszabb távon ezt nehéz megmondani.
Vissza fogunk térni egy hét múlva.
Mindenki derül. Attila, köszi szépen, hogy beugrottál.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Vidákovics Attila volt a vendégünk, blokklánc és kriptoszakértő, a D-Labs Kft. Alapítója. Rohanunk híreket mondani. Egész pontosan Czoller Andi. Utána jövünk mi vissza.